Köszönöm szépen a lehetőséget én is. Az egyik dolog, ami mostanában gondolkozni szoktam, hogy hogy lehet a 19-20. Század fordulójának, vagy hogyan lehetne, vagy hogyan kellene az irodalom és kritika történetét elmesélni. Most ahhoz szeretnék néhány hevenyészet megjegyzést fűzni ebben az előadásban. Itt a dia inkább ilyen illusztráció, vagy ilyen bizonyíték ként szolgál, tehát nyilván nagyon sok szöveg lesz, amiről majd beszélek, tehát nyilván nem lehet elolvasni, csak szerettem volna, hogyha mégis láthatók ezek a szövegek, hogy miről beszélek. Oké, tehát a kulcsszavak az újságírás, a közönség és az irodalom lesznek. Ugye ha ezzel a kérdéssel foglalkozunk ebben az időszakban, akkor számomra egy jó kiinduló pontnak tűnik ez az Alexander Bernard szöveg az Irodalmi bajok címmel, ami a hét első számában jelent meg. Itt ugye a kiinduló pont, ahonnan szeretném ezt a gondolatmenetet elindítani, az ez az alapvető optimizmus a piaci átalakulással kapcsolatban, ami ebben a cikkben tapasztalható. Tehát az Alexander Bernard arról beszél, hogy volt egy korábbi korszak, amikor az irodalom még nem szórakozás volt, hanem valamiképpen templomként szolgálta a nemzet számára. Ezután elkövetkezett egy átmeneti korszak, ami az Alexandernek a jelene, és ugye itt az üdvös kibontakozás reménye, ami megjelenik ebben a szövegben. Ugye ennek az lenne a biztosíték, hogy az irodalom visszatérjen ebbe a normális helyzetbe, amikor az irodalom csak az olvasó közönség jóvoltából benne az olvasás szükségletét támasztván és kielégítvén működik. Itt nyilván az Alexander a nyugati példára hivatkozik, amikor ezt kifejti, de ehhez képest a jelenlegi helyzet, tehát az akkori helyzet az, hogy nincs vízhang, nem lehetséges megélni az irodalomból, de az Alexander abban reménykedik, hogy a normális helyzet visszaállásával, kialakulásával megszűnnek ezek a bajok. Ugye az axióma, amire az egész gondolatmenet nála fel van építve, hogy a közönséget nem érdemes kritizálni, a közönséget meg kell hódítani, a közönséget ki kell ismerni, a közönségnek kedvében kell járni, tehát hogyha valami nem stimmel, akkor a hibát az irodalomban kell keresni, a hibát az írókban kell keresni, legfeljebb a helyzetben lehet keresni, de semmiképpen nem a közönségben kell keresni. Ugye, hogy az egyik ilyen probléma, amit az Alexander itt detektál, hogy a közönség inkább külföldi könyveket olvas, ugye erre azt mondja, hogy nyilván azért csinálják, mert nincs megfelelő magyar kínálat, és itt a hírlap lesz a pozitív példa, ami eddigre már életszükségletté vált, közelebb fél között az olvasóhoz, elhódítja az írókat. Tehát ez ugye azt jelenti, vagy azt mutatja az ő szemmel, hogy egy talajra kell helyezkedni az olvasóval, és úgy kell felemelni az olvasót, és ez lesz a végső megállapítás, hogy itt a realizmus és a műgond hiánya a probléma. Az olvasóközönség nem ismer a maga képére az irodalomban, ezért pártol el tőle, tehát az írók csipkedjék jobban magukat, hogy próbáljanak meg újra közel kerülni az olvasókhoz. Ugye ennek a típusú hozzáállásnak írja meg tulajdonképpen az elméletét, azt hiszem Rákosi Jenő, ami most nincs itt, mindegy, modern, ott volt? Nem, az majd utána lesz. Egy másik Modern Esztétika című akadémiai székforraló szövegében, ahol ő kifejezetten a hírlapirodalomra hegyezi ki a gondolatmenetet. Tehát ugye a hírlapirodalom felvirágzását látja egy nagyszerű dolognak. Ugye arról beszél, hogy ez biztosítja a szellemi forgalom szabadságát, a művészeti piac kialakulását, a nagy közönség vezérlő befolyását, és hogy ez mind nagyon jó, és minden sokkal üdvösebb, mint a régi protekcionista világ volt, mert így az író függetlenebbé válik, szabadabbá válik, találékonyabbá válik, és termékenyebbé válik, és a tekintély helyett végre most már a tehetség uralkodik az irodalomban is. Ugye ebben a diskurzusban egy nagyon fontos momentum volt Gyulay Pálnak ez a 95-ös elnöki beszéde a Kisfaludy Társaság pulpitusáról, ami később hírlapjainkról címmel jelent meg. Tehát ugye itt a Gyulay arról kezdett beszélni, hogy itt a szabad piac az épp nem azt jelenti, amiről mondjuk a Rákosi Jenő kezdett el beszélni, hogy ez valami jó dolog lenne, hanem itt újabb és újabb hírlapok jelennek meg, betódulnak a képzetlen írók ezekbe a lapokba, emiatt lehanyatlik a színvonal, a szerkesztők azt hiszik, hogy a hosszas fejtegetések untatják a közönséget, ezért egyre kevesebb az eszme az újságokban, több a személyeskedés, félnek a nehézkességtől, az unalmasságtól, ezért eluralkodik a léhasága az újságokban, az életkép, a vázlat, a rajz, a csevegés, a kis apróságok kiszorítanak minden mást, a regényt, a beszélt, a tanulmányt, ezek mind eltűnnek a hírlapokból, eluralkodik a kényszer, a rögtönzése, a formátlanság, És ugye a legnagyobb probléma, hogy a nagyobb és komolyabb lapok is ezeket a kisebbeket, könnyelműbbeket veszik mintául, és ugye azt javasolja Gyulai Pál erről a pulpitusról, hogy a frissesség és a mozgékonyság, az átfogóság, ami egy pozitív fejlemény, kapcsolódjon össze a komolysággal, és erősödjön a kapcsolat az irodalommal. Ugye ezt utasítja vissza nagyon erőszakosan Rákos Jenőben, egyébként Kupa Árpádról szóló cikkében, amiben Gyulai Pál gyakorlatilag egy ilyen vénszenilisként állítja be. Ugye azt kezdi el fejtegetni a Gyulainak válaszolva, hogy a sajtó az, ami alkalmazkodott a megváltozott élethez, a megsokszorozott szükségletekhez. Ugye, hogyha az akadémiai irodalom és a sajtó találkozni akar, akkor ez kétféleképpen lehetséges, tehát vagy vissza kell fejlődni az egész életnek és a sajtónak, ugye nyilván ez abszurdum, vagy pedig ezeknek a testületeknek kellene végre alkalmazkodjuk a modern élethez. Tehát ez ugye egy öntudatosan modern álláspontnak gondolta magát a 90-es években, de ugye a Rákosi szerint az irodalom érdeke mindig az, hogy a tehetség jusson hírhez, a munkája jusson kelendőséghez, és ezt a sajtó biztosítja, mert érdekel, hogy tehetségeket találjon. És ugye a tárca rovat ennek az egésznek a motorja, ami az újságot igyekszik vonzóbbá tenni azzal, hogy az olvasó szükségleteit elégíti ki. És ugye azt javasolja a Rákosi, hogy az ilyen mindenféle réteg témák húzódjanak a ilyen szakfolyóiratokba, és ott próbáljanak meg boldogulni, tehát hogy ne a hírlapot terheljék ezzel. Oké. Tehát itt nyilván erre ki lehetne térni, hogy itt a nemzeti liberalizmusnak azt hiszem egy ilyen belső vitájáról van szó. Ugye Gyulai talán egy inkább ilyen schilleriánus alapról ragaszkodik ahhoz, hogy a kultúrának a barbarizmustól kellene védenie a nemzetet, egyébként haladó nemzetet, tehát hogy ezért kellene ragaszkodni valamiféle magasabb színvonalhoz. A Rákosi meg ugye a nemzet expanziójának és koherenciájának a szolgálatát látja a kultúrában, tehát hogy azt gondolja, hogy egy olyan kultúrára lenne szükség, ami minden regiszteren játszik, és ezért minél szélesebb tömegeket képes a nemzeti nyelv számára, ugye a Rákosinak ez a legfontosabb, megnyerni a maga számára. Ugye ezek alapvetően közel vannak egymáshoz, de pont ebben a kérdésben élesen szembennek egymással, tehát az egyik egy szkepszist képvisel a hírlapokkal szemben, a másik meg ugye egy nagyon, nagyon lelkes a kultúra piacosításával szemben. Tehát itt ugye kirajzolódik, hogy ez egy központi probléma kezd lenni már itt a 90-es években. Ugye itt a következő diát csak ezt az utolsó megjegyzés miatt vetítem ki, hogy itt eddigre már abszolút legitimé válik egyébként a közönségre hivatkoznia a hírlapokban a különféle kritikák kivédésére. Tehát itt a Petőfi Társaságban elhangzik, hogy miért nem jelennek meg esztétikai értekezések a hírlapokban, mint a régi szép időkben, és hogy erre mondja, hogy no, meg is köszönni a mai olvasóközönség, a tárcáját költészettant kapna 30 folytatásban. Ugye, ami érdekes, hogy a 90-es évek során, ezt Derzsi Tamás egy régi könyvében nagyjából feldolgozta már ezt a dolgot, hogy a hét, amiből ugye az első szöveg származott, a 90-es évek során elszakad az optimista pólustól, és ugye az Ignatus, aki ekkoriban ideírja a szövegeit, több változatát is kidolgozza az ezzel kapcsolatos szkepszisnek, tehát itt ez nyilván egy kicsi betűvel van, tehát csak összefoglalnám ennek a gondolatmenetét nagyon röviden. Az egyik ez a Rossz versek című, szerintem nagyon érdekes szövege, amiben valami olyasmiről beszél, hogy a beteg zsenit, aki képes lenne kifejezni a szkeptikus, gúnyos beteg kornak a tartalmát, megkövezik a farizeusok a régi hit és a régi istenek nevében, ezért ez a beteg zseni ott hagyja az irodalmat, elmegy pénzt keresni, például újságot írni, és ugye az irodalomban maradnak a más nem képes idióták, ez Ignatusnak a kifejezése, akik a régi közhelyeket ismételgetik, és iparcikként gyártják a verseket. Tehát ez a gondolatmenet is a Rákosi Jenőre van egyébként kiegyezve, aki folyton ilyen autodidakta szerzőket fedezett fel az időszakban. Tehát ugye ők képviselték ezeket az idiótákat például, akik elárasztják a magyar irodalmat. Ugye a másik cikk a Magyar Kritika című, ami arról szólt, hogy a folyóiratokat csak a buta kisasszonyok olvassák Magyarországon, az újságok már nem tűrnek meg komoly gondolatokat, nehogy elidegenítsék a nagy közönséget, és úgy, hogy beindul egy ördögi körben egy leromlás, nincs közönsége, miatt nincs irodalom, és emiatt ugye nincs is közönség, mert nem lehet értelmes dolgokat olvasni. Tehát ugye azt gondolom, hogy két eltérő struktúrájú magyarázat ugyanarra a tapasztalatra, hogy a hírlapokban nem él meg igazából az irodalom. Ugye az első magyarázat, az Rossz versek, ez nagyjából belül marad a közönséget nem érdemes kritizálni paradigmán. Itt a farizeus van az aktív pozícióban, a második magát a közönséghez való alkalmazkodást mutatja a romlásnak az okának. Az Ignotus azt hiszem, hogy a későbbiekben is ezek között a pólusok között ingázik. Ugye, hogyha átugrunk a következő évtizedbe, közeledve a nyugathoz, tehát, hogy ezekben a lapokban, amiket az irodalomtörténet a nyugat közvetlen elődeiként szokott számon tartani, ugye erre Beck András egy tanulmányában már felhívta erre az érdekes dologra a figyelmet, hogy mindegyik a figyelő is, meg a szerbe is egy ilyen irodalmi és újságírás című cikkel kezdődik tulajdonképpen, tehát az egyik nyitó cikke mind a kettőben ez, és hogy ebből a problémából indulnak ki a saját pozícionálásukhoz. Tehát itt ugye Színi Gyula ebben a cikkben arról beszél, hogy az embereknek nincs már idejük vagy pénzük könyvekre, az irodalom pártolását, az újságolvasás javarészt ki is meríti, az újság kiszorítja a folyóiratot és a könyvet, az írók nem tudnak elszakadni a napilapoktól, az újság rászabadítja ilyen módon az irodalomra a gyors termelés szörnyszülötteit, megőrli az írókat, megőrli a tehetségüket, és ugye ez derül ki, hogy a közönséghez való közeledés, ami a hétben még, vagy a hét elején még program volt, valójában egy ilyen önfelszámoló beolvadás az újságírásban, nem lehetséges, amit az Alexander remélt, az irodalom méltóságának megőrzése ebben a folyamatban. Ugye a Színinél a remény az, hogy a betűhöz szoktatott tömegből majd hosszú távon létrejön egy értő közönség, akinek már lehet irodalmat csinálni. Ugye amikor a figyelő becsődöl, akkor az utolsó számban nagyjából ugyanezt ilyen rapszodikus, szubjektív stílusban még egyszer megfogalmaz, egy Vatkan naplója érdekes címmel. Itt azt mondja el, tulajdonképpen itt is ez a központi gondolat, hogy a közönség csak újságot olvas, nem vásárol könyvet, az írókat tönkreteszi az újságírás, akik így már nem is képesek komoly munkára. A Szerdában Ambrus Zoltán írt hasonló címmel egy tanulmány. Ennek a gondolatmenete eléggé hasonlít az előzőhöz. Itt az alaptétel itt is az, hogy az újság legfőbb célja minél nagyobb közönségre tenni szert, ezért nem mondhat le a félig művelt, a műveletlen tömegről, alkalmazkodnia kell, ugye uralkodóvá válik a vezérelv, hogy nem kell a közönségnek komolyság, tartalmaság, logikus fejtegetés, elmélyedés, alaposság, figyelmet, ismereteket kívánó hosszabb művek, ezek mind nem kellenek a közönségnek, csak vidámság, fecsegés, léhasság, szenzáció, személyeskedés kell nekik. Az írók viszont ugye kénytelenek csatlakozni, mert a kiadók a közönség sikert tekintik feltételnek, és ugye azt mondja, hogy a tankönyveket leszámítva már nincs is Magyarországon érdemi könyvpiac, és ugye ahol igazán elszakad ezektől a már hallott gondolatoktól az Ambrus gondolatmenete az, hogy azt azzal gondolja tovább, hogy ilyen módon a megerősítések hatására az íróknak az attitűdje is átalakul, tehát a piaci szempont beépül már a percepciójukban is, már alkotás közben azzal foglalkoznak, fog-e tetszeni a művük az elképzelt közönségnek. Tehát itt ugye gyakorlatilag az történik, hogy átalakul egy ilyen árutermelésé az irodalom, ahol a csereérték kerül a középpontba. Ugye az Ambrus kidolgoz egy irodalom fogalmat ebből kiindulva, ugye azt mondja, az irodalom lenne az, ahol a saját eszme kifejezése történik meg az egyéniség által meghatározott módon, nem törődve a hatással. Tehát, hogy azt hiszem, itt már látható, hogy az irodalom itt nagyjából az áru negatívjaként a használati értékre helyezve a hangsúlyt nyer kontúrokat ebben a gondolatmenetben. És ami nem meglepő a korábbiak után, az Ambrusnál is egy ilyen engesztelő mozdonattal zárul a gondolatmenet, hogy azt mondja, hogy egy mainál magasabb fokú civilizációban majd eljöhet az ideális, nem a piaci szempontokat előtérbe helyező hírlapnak az ideje, amely visszafordíthatja ezeket a folyamatokat. Ugye itt a tapasztalat azt hiszem az megint csak, hogy a piaci logika, ami totális módon érvényesül, de a piac maga viszont nagyon szűk. Tehát ez a két dolog játszik itt egyszerre szerepet. Ugye a Beck Andrásnál az állítás szerepel, hogy ez a széria megszakad a nyugat indulásával, ez azért nincs teljesen így, mert a Schöpflin Alajárnak a nyugat első évfolyamában megjelent a Magyar Író című cikke nagyjából ugyanezeket a gondolatokat ismétli el. Ugye itt is a középpontban az újság győzelme van a könyv felett, hogy azt mondja, hogy az újság most már elég olvasni valót ad az embereknek, magához láncolja ilyen módon az írókat, a közönségnek azt a kevés pénzét, amit a könyvre szánnának, megszerzik az ügynökök, ugye róluk már több alkalommal hallhattunk a konferencián, főleg ezek a részletfizetéses drága díszművek, amiket rásóznak az emberekre, és akkor a Söfflenerrel hosszan feldegeti ezt a dolgot, hogy itt a keserves verejtékezés, fogcsikorgató szégyenkezés, megalázó rászorultság, a sorsa az íróknak, tehát hogy gyakorlatilag ilyen kizsákmányolt munkásként ábrázolja ezen a ponton már az írókat, és ugye azt mondja, hogy minden, ami az irodalomban történik, erre vezethető vissza, tehát azért szaporák, mert csekély a munkadíj, azért felületesek, mert sokat és gyorsan kell dolgozniuk, ugye azért tesznek engedményt a közönség alacsony színvonalának, mert engedelmeskedniük kell a lapkiadónak, és ugye pont ezért nem vállalkoznak semmi nagyobb koncepcióra. Ugye a Söfflénél fontos az a kitétel, amikor azt mondja, hogy az előkelő irodalmi stallumokból mennydörgő előkelőségek csak ezeket a hibákat látják, tehát hogy nem empatikusak a szerzőkkel, csak a fogyatékosságokkal foglalkoznak, és ezzel ugye azt mondja a Söfflén, hogy elijesztik még az esetleges közönséget is. Ugye a Söfflénnek a mondani valója az, hogy a boldogulást nem az írói értéken múlik, hanem hogy meg tud-e alkotni a közönség többségének a szájízével. Ugye ezt mind láttuk már, ami újdonság, hogy a Söfflénnél már nincs is remény ebben az egészben, hogy azzal zárul a dolgozata, hogy egyelőre nincs egyebünk, hát panaszkodunk, tehát egy ilyen reménytelenségnek a bevallásával ér véget a gondolat, mert azt mondja, hogy a közönség és az irodalom teljesen szétvált, és nem látszik a megoldás. Tehát azt gondolom, hogy ezek az érvek, ezek a Gyulainak a kifogásait gondolják tovább, és a köré épül egy ilyen lavinaszerűen újabb és újabb ilyen kifogás. Tehát azt hiszem, hogy azt mutatják ezek a megszólalások, hogy itt a nyugat indulása körüli években már egy ilyen általános krízisérzet jellemzi a korszakot. Tehát ugye itt ezekből a megszólalásokból az látszik, hogy a fiatal irodalmat nem a konzervatív irodalom az, ami elsősorban nem engedi levegőhöz jutni, hanem ez a tőke szegény, de mindent leuraló kultúripar. Tehát ugye a tekintélyek, az újsággal meg nem elégedők eleve gyér és vonakodó rétegének irányítóiként tesznek szert némi jelentőségre a Söfflén számára. Tehát itt ugye nagyon izgalmas, hogy a közönség két értelemben jelenik meg a szövegben. Tehát ugye van az alacsony színvonalú tömeg, amihez alkalmazkodni kell az újságoknak, és ugye van az igényes közönség, akit a minőségi kifogásokkal el lehet ijeszteni. Ugye a nagyon izgalmas ilyen szempontból, de ezt fogom összetömöríteni, az új Budapesti Újságírók Egyesületének 1909. évi almanakja, ami ugye a legújabb irodalom és a modernség körül túló öldöklésnek a dokumentálására vállalkozott volna, de ebben a könyvben, hogyha valaki ezt végigolvas, akkor nyilván van egy csomó ilyen öreg irodalmár, akik ott ráncolják a homlokukat, meg értetlenkednek a fiatal írókkal kapcsolatban, de egy nagyon meghatározó vonulata a szövegeknek, hogy tulajdonképpen nem is erről kérdezik a megszólalókat, mégis erről kezdenek el beszélni, tehát ezeket a témákat hozzák elő, ami ezeknek a variációja tulajdonképpen, amit eddig elmondtam. Itt nagyon izgalmas, hogy ebben a könyvben már az Alexander Bernát is sokkal pesszimistább, ő is arról beszél, hogy nincs olvasni szerető közönség, emiatt nincs irodalmi termelés, emiatt nincs kritika, a kiadó csak iskolakönyveket, kalendáriumokat, díszmunkákat ad ki, mindenféle megalázó jelenetek várják a kiadóknál az írókat, akik mindig nemet mondanak, és ezt ecseteli Salgó Ernő, aki a nagy tömegek alacsony ízléséről beszél, hogy deformálja az irodalmat, Szabó Károly a mecenatúra visszatérését várja, mert az irodalom eldemokratizálódása tönkretette az irodalmat. Ugye Miklós Jenő arról beszél, hogy két részre osztott a fogyasztópiac, az egyik a nyugati műveket olvassa inkább, mert azok jobbak, a másik pedig ezeket az olcsó ügynökök által kolportált hülyeségeket veszi meg. Tehát ezeket ismétlik. Rizl Frigyes is ezzel áll elő, hogy mivel az élet egyre bonyolultabbá válik, a tömegek pedig egyre inkább rászorulnak a hírközlés irányítására, ezért az újságírás, újságolvasás elmaradása veszélyeztetni a polgári, társadalmi vagy üzleti érdekeket, tehát azt ugye muszáj mindenkinek olvasnia, de ilyen módon az olvasásra szánt időt lefoglalja az újság, a könyveknek már nem marad idő sem az emberek életében, magyarán szólva a zsurnalizmus Magyarországon megölte a könyvet, a tehetségek számára a napi sajton kívül nincs más tér nyitva, ez viszont ugye olyan, amilyen. Tehát ugye ezt látjuk, és akkor megpróbálom még a nagyon röviden összefoglalni, hogy mit, miért fontos ez az én számomra. Tehát hogy szerintem ezt látjuk, hogy itt erre az időszakra az Alexander féle normális állapot ugye nagyjából létrejött. Tehát azt látjuk, hogy a befogadók fogyasztóként viselkednek, szórakozásnak tekintik az olvasást, saját érdekeiket követik. Ugye ez viszont azt jelenti, hogy a művészet szórakoztató iparrá alakult át, az alkotók bérmunkássá váltak, sőt, bizonyos értelemben ez volt a percepció, hogy proletarizálódtak erre az időre. Ugye ez derül ki, hogy azoknak a szövegeknek van helyzeti előnyük, amelyek értelmezhetők vagy a szórakozás, vagy a hasznosság, vagy a nemzeti politikai érdek kódja szerint. Tehát azt gondolom, hogy ez lenne az a háttér, ami elé érdemes lenne elhelyezni az irodalmi modernségnek a termékeit, ez bizonyos értelemben egybevág azzal, amit Tészabó Levente mondott a korábbiakban. Tehát azt hiszem, hogy ez a holnapnak a bevezetőjét is könnyebben megérthetővé teszi, ahol ugye arról beszél ez a bevezető, hogy a közönség, ha akarná, se tudná megérteni az új poétákat, tehát ezek nem is udvarolnak a tisztes közösségnek, kinevetik a burzsoa morált, negligálják a polgári szentséget, és ugye ami a lényeg, hogy tapsot nem várnak, de nem is kapnak. Tehát ez ugye ez a retorika valamiképpen eleve delegitimálni próbálja a közönség igénynek a szempontját. Tehát azt gondolom, hogy az én benyomásom az, hogy ez volt az a szikra, ami a Rákosi Jenőnek a dinamitját voltak éppen berobbantotta, tehát hogy ezzel nem tudott szerintem leginkább megbírkozni a holnapnál. Tehát ugye ezt mondja, hogy egy egész nemzedék játsza a félreértett, vagy meg nem értett lángész szerepét, ezt Hobartnak vagy mániának lehet csak nevezni. Tehát ugye ez ugye azt jelenteni, hogy kizárják a közönség igénynek a szempontját, és ugye maguknak vindikálják a jogot, hogy eldöntsék saját magukról, hogy jók-e, ami ugye a Rákosi szempontjából egy teljes abszurdum lenne. Ugye, ha még igen, nagyon gyorsan be fogom fejezni, tehát hogy azt hiszem, hogy ez a háttér mutatja meg nagyon világosan, hogy nem érdemes a nyugatról, mint egy egységről beszélni, hanem a nyugaton belül nagyon nyugat folyóiraton belül nagyon különböző stratégiák működnek. Tehát ugye egy stratégia, mondjuk a Söpfin Aladárnak a stratégiája, amikor mégis túlteszi magát a reménytelenségen, ugye azzal arról próbálja meg meggyőzni a különböző értekező szövegeiben az olvasóit, hogy az irodalom egy ilyen kicsinyítő tükör, amiből meg lehet ismerni a kortárs valóságot, tehát azért kell minden irodalomnak érvényesülnie, ugye itt ez a Város című szövegében szerepel a teljes zenekar kifejezés, tehát azért kell megszólalnia a teljes zenekarnak, hogy az egész magyar élet ilyen módon reprezentálva legyen. Tehát itt ugye ebbe a diskurzusba visszaírja ilyen módon a kortárs irodalmat, hogy ez egy hasznos tevékenység. Tehát aki ezt elolvassa, az tájékozott lesz azzal kapcsolatban, hogy mi történik Magyarországon. Ugye a másik irány nyilván a Hatvanyi Lajosnak az iránya, aki azt az álláspontot képviseli, hogy be kell fejezni a kísérletezést a nyugatban, konszolidálni kell a közönséget az irányvonal egyértelműsítésével, a legnagyobb érdeklődést kiváltó szerzők körül, új olvasókat kell szerezni reklámmal, tehát egy körülhatárolt, antikonzervatív, esztétikai, politikai ízlést kell kiszolgálni, betölteni ezt a piaci részt. Ugye nyilván egy harmadik variáció az Osváté, aki azt képviseli, hogy semmiféle irodalompolitikának nem lehet helye, csak az ideális szigor érvényesület a lapban. Ugye nyilván ez azt jelenti, hogy ahogy korábban két lapot az Osmát csődbe vezetett, ugye a nyugatot is több alkalommal csődbe vezetett, minden különféle mahinációkkal lehet utána reanimálni a lapot. Ugye jó, tehát ugye az Ignotus lenne itt szerintem a legizgalmasabb, hát most már egy percben fogom összefoglalni, és mindenkitől elnézést kérek. Tehát, hogy itt ugye arról az lesz ennek a szövegnek, amit megpróbál ebben bemutatni, hogy ugye itt egy olyan gondolatmenetet próbál végigvinni, aminek az egyik célja, hogy valamiképpen aláássa. Tehát ugye az egész, az egész működésének a lényege, hogy aláássa azokat a tekintélyeket, amik itt a hivatalos fémjelzést jelentik, tehát amik azokat az olvasókat irányítják, akik még nem hódoltak be teljesen a piaci módon működő irodalomnak, tehát azt a még kolonizálatlan, a patronizálásnak a logikája mentén működő néhány olvasót próbálja meg ezzel, hogy ugye ez az egész perzakúttal esztétikálni küzdelem, szerintem ebben a logikában illeszkedik, hogy megpróbálja átirányítani a nyugat irodalmához. Tehát ugye az Ignatius mindig azt csinálja, hogy magukat liberálisnak gondoló teoretikusokra bemutatja, hogy nem valódi liberálisok nem szolgálják a haladást. Ugye a másik oldala ennek a dolognak, hogy amellett próbál érvelni, hogy az olvasó nem lehet fogyasztó, már csak azért sem, mert az irodalmi mű nem áru, tehát ugye azért nem áru az irodalmi mű, mert nem lehet úgy létrehozni, hogy az a közönség igényeit kövesse, mert az valamiképpen az író lelkéből lelkedzik. Ugye ezt nagyon sok tanulmányában fejtegeti, hogy ilyen romantikus módon, csak ilyen irracionális módon lehet az irodalmi művet létrehozni. Tehát hogyha az irodalom nem áru, akkor ugye az olvasó sem viselkedett fogyasztóként. Tehát ugye ez lesz a dolognak a vége, hogy az olvasók ne a maguk gusztusát keressék, hanem csak fizessenek a nyugatnak, ilyen módon támogassák a magyar irodalmat, és ne foglalkozzanak azzal, amit benne olvashatnak, az tetszik nekik, vagy sem. Tehát ez az érdekes megállapításhoz jut el. Ugye és ami izgalmas még, hogy itt ez egy antikapitalista gondolatmenetként lenne tulajdonképpen értelmezhető, hogy itt az irodalomnak az áru voltát kérdőjelezi meg, de ugye az egész beépül egy ilyen prokapitalista gondolatmenetbe, ami ugye arról szól, hogy majd amikor az ország átalakul egy ilyen fejlett kapitalista ipari kereskedelmi gazdasággá, akkor végre a saját érdeklődésükből fognak az emberek irodalommal foglalkozni, mert nagyobb értelmiségi felvevő piac alakul ki, mert ugye egy ipari gazdaságban intelligensebbek az emberek. Tehát itt ugye azt, és akkor most itt végre befejezném, hogy azt hiszem, hogy ezen érdemes elgondolkozni, hogy ez a típusú társadalmi átalakulásnak a vágya maga is azt hiszem, hogy ideológikusnak gondolható ezelőtt a háttér előtt, mint hogyha az irodalomnak az akkori szorult helyzete motiválná ezeket a szerzőket, hogy ennyire bízzanak ebben a típusú kapitalista átalakulásban, amiben azt látják, hogy nyugaton jobban működik az irodalom. Hát ugye a kapitalizmus ilyen típusú válságára ezzel tudnak válaszolni, hogy erőltetik, hogy menjünk tovább abba az irányba. Ugye nem véletlen, hogy amikor az osvát 60-i párbaj eldönti, hogy a nyugat nem fogja a közönség kedvét keresni, akkor az Ignatius retorikájáról kiderül, hogy egy nagyon fontos célközönséget viszont meg tud szólítani, és ezek ugye a gyáriparosok lesznek, tehát ők fogják onnantól a nyugatot támogatni, tehát hogy nekik nyilván tetszik ez a típusú retorika. Jó, köszönöm, elnézést, és köszönöm.